Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Uram, add nekünk most igédet, ahogyan megadod a mindennapi kenyeret. Add, hogy igéd megváltoztasson. Ne haragítson, amikor eltalál. Ne örvendeztessen, amikor másokat talál el. Ne untasson, amikor a szomszédunkhoz szól. Ne tettessük magunkat süketnek, amikor minket szólít meg. Hadd pihenjünk meg szerető karjaidban. Beszélj velünk, Urunk, hogy szolgálhassunk neked. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt az evangéliumi szentigét, amit Anyaszent Egyházunk a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 12. fejezetében, a 9. verstől a következőképpen. Jézus onnan eltávozva bement a zsinagógába, ahol volt egy sorvadkezű ember. Megkérdezték Jézustól, szabad-e szombaton gyógyítani, hogy vádat emeljenek ellene. Ő pedig ezt mondta nekik, ki az az ember közületek, akinek ha egy juha van és az a verembe esik szombaton, nem ragadja meg és nem húzza ki. Az ember pedig mennyivel többet ér a junál. Szabad tehát jót tenni szombaton. Ekkor így szólt az emberhez, nyújtsd ki a kezed. Azt kinyújtotta, és meggyógyult a keze, ugyanolyan épp lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. Amen. Kedves testvéreim, ahogy már említettem a bevezetőben, ezek a mai napok, és ezeknek a gondolkodása a szabadság körül forog. Tegnap országos evangelizáción voltunk, ahol az alapige a Galata levélből volt, az egész napnak a mottója így szól, Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Erről szólt Esperes úrnak a kezdő igehirdetése is, ami egy nagyon jó alapvetés volt arról, hogy mi az igazi szabadság az ember életében, és ma pedig azt fogjuk megnézni ezen a történeten keresztül, hogy mit jelent ez egy-egy egyénre most itt Orosházán lebontva. Én arról beszélhettem tegnap, hogy mit jelent a krisztusi szabadság a misszióba. Ma arról lesz szó, hogy nem csak a misszióba fontos a szabadság, hanem az egész életünkben, életünk minden területén. Mert előttünk áll Jézus Krisztus, aki ebben az igében végtelenül szabad. Nem kötik az emberi törvények, kész volt átlépni rajtuk. És mindezt olyan erővel teszi, olyan természetességgel, hogy ahol ő megszólal, ahol ő cselekszik, ott azonnal leomlik minden fal, ott megszűnik a szolgaság és megszűnik a szenvedés. Ez a lényeg. Ide kell valóva nekünk is eljutnunk. Egy látszólag nem túl fontos kis mondatrésszel szeretném kezdeni a igének a magyarázatát. Így szól ez a három kis szó. Ahol volt egy. Ahol volt egy. Minden ott kezdődik, hogy Jézus találkozik ezzel az emberrel. Ez az ember börtönben él, és szüksége volt a szabadulásra. Teste börtönében él, tehetetlenül lóbálta az egyik kezét a teste mellett, és mennyire kifejező igehirdetés volt számomra, hogy amikor pénteken este utaztam föl Pestre, itt az egyik közeli városban, éppen egy ilyen ember jött velem szembe. Egy ilyen ember tolta egy kézzel a bicikliét, és látszik, hogy a másik kezét nem bírta használni, szinte élettelenül, tehetetlenül lógott mellette is. Nem is volt egy idős ember, talán velem egykorú lehetett. Igen, ez az ember ilyen terheket hordozott, beteg volt az egyik keze. És ez az ember mégis ott volt a zsinagógában. És készülés közben elgondolkoztam, hogy miért lehetett ott a zsinagógában. És talán meglepő, de négyféle választ is találtam. Nem tudjuk meg, hogy melyik az igazi, de lehet, hogy azért volt ott, mert imádkozni ment. Mert azt mondta, hogy szombat van, akkor nekem is ott a helyem az Isten házában, még ha úgy is néznek rám, mint egy nyomorult bűnösre, akit az Isten megbüntet, de elmegyek, mert imádkozni szeretnék. Lehet az is, hogy koldulni ment. Mert nagyon jó emberismerő volt, és pontosan tudta, hogy a farizeusok ilyenkor bőkezűbbek, na nem azért, mert a szombat ilyen hatással van rájuk, hanem mert többen látják őket ilyenkor, és ezért nagyobb kedvel adnak az ilyen szerencsétlen embereknek. A harmadik megoldás az lehet, hogy maga a farizeusok vitték oda. Hogy teljes legyen a provokáció. Hogy tényleg csőbe lehessen húzni Jézust, vádat lehessen emelni ellene. Berángatták ezt a szegény embert, oda tették, mert pontosan tudták, hogy Jézusnak megindul rajta a szíve. Szándékosan előkészítették a dolgot. Lehet, hogy ez volt a háttérben. A negyedik, az lehet, hogy az énekünk, amit most énekeltünk, kihez folyamodjam kívület Krisztusom, így beteg voltomban, nincs kitől gyógyulnom. Lehet, hogy hallott korábban Jézus Krisztusról, és tudta, hogy ott van a közelben, és elment a zsinagógába, hát ha találkozik vele. Látjuk, hogy itt van négyféle indíték, van közte aljas, van közte nagyon-nagyon szép, van közte, ami szinte olyan emberi pogány szóval, mint ha véletlenül történnének dolgok. Itt vannak különböző lehetőségek, itt van négy lehetőség, és ami igazán lényeges, hogy Jézus számára teljesen lényegtelen, hogy miért van itt. Nem foglalkozik vele, nem foglalkozik vele, hogy provokáció miatt, nem foglalkozik vele, hogy bármi más miatt, azt mondja, mindegy, miért vagy itt, az a lényeg, hogy itt vagy. És az Úristen ugyanezt csinálja ma is. Azt mondja, számomra teljesen mindegy, hogy miért jöttél ide. Teljesen mindegy, mi van a szívedben, most azt felejtsd el. A lényeg, hogy itt vagy. A lényeg, hogy most ebben a percben találkozhatunk. Lehet, hogy fáradt vagy, lehet, hogy nem aludtad ki magad a tegnapi nagy út után, lehet, hogy bármi más van a szívedben, lehet, hogy azért jöttél, mert azt gondolod, hogy már senki nem tud rajtad segíteni, lehet, hogy azért jöttél, mert úgy gondolod, hogy jó, ha most itt látnak, bármi miatt jöttél ide. Teljesen mindegy. A lényeg a találkozás. Hogy ebben a pillanatban most létrejöhet a találkozás. És Jézus ezt a pillanatot ragadta meg. Milyen sok emberrel találkozott. Különböző élethelyzetekben. És nem azzal foglalkozott, hogy honnan jött, miért jött. Ha ezzel foglalkozott, csak azért, hogy segítse a tovább lépést. Csak azért mutatott rá embereknek a múltjára, szándékára. Hogy segítsen nekik. Így próbált segíteni sokszor a farizeusoknak is, amikor keményen rámutatott a ő konokságukra, gonoszságukra. Az sem múlt fennhántorgatása volt, csak anélkül nem lehetett volna tovább lépni. Teljesen mindegy, kedves testvérem, hogy honnan jöttél, miért jöttél, most itt vagy, és most lehet egy lehetőséged az Istennel való találkozásra. Persze ez nem könnyű. Ennek az embernek se volt könnyű ez a találkozás, mert Jézus pont szombaton a zsinagógába találkozott ezzel a sorvat kezű emberrel, és a farizeusok egy emberként szegezték Jézusra a tekintetüket, és figyelték, hogy az ő értelmezésük szerint Jézus megszegi-e a szombatot. Mert szerintük gyógyítani szombaton nem lehetett. Életveszélybe lévő embert lehetett segíteni, de a gyógyítás az ráért volna később is. Ők így gondolkoztak, és ami nagyon-nagyon paradoxon, és tényleg szeretném, ha megértenék a testvérek, hogy ezek a farizeusok elsősorban nem csak a saját gonoszságuk miatt viselkedtek így, hanem ők azt gondolták, hogy Istennek a szent törvénye az, hogy szenteld meg az ünnepnapot, és ezt semmilyen esetben nem lehet túllépni. Tulajdonképpen Jézus Krisztustól védték az Istent. Hogy nehogy Jézus Krisztus szegje meg az Isten törvényét. Nem tudom, hogy érezzük-e, hogy az Isten fiáról ezt feltételezik, hogy ez mennyire furcsa gondolkodás, és mennyire bele kellett merevedni ebbe a gondolkodásba. És készülés közben arra döbbentem rá újra, hogy micsoda erő van a szeretetlenségben. Nem csak a szeretetben, a szeretetlenségben. Az ember odaláncolja magát egy régi elképzeléshez, és képtelen megérteni, hogy ezzel már csak ártani tud. A farizeusok ilyetten védik az Istent, és közben ilyetten védik a saját hiúságukat is. És ez egy nagyon veszélyes helyzet, mert ezek a farizeusok bizony rendes emberként ott vannak az Isten tiszteleten, a templomban ülnek, és közben még az Istent is védik. És nagyon érthető a felháborodásuk, amikor Jézus mindig szembesíti őket a tetteikkel. Azt mondják, hogy mi vagyunk rossz emberek, mi, akik nem is egyszer, hanem kétszer böjtölünk, aki sokkal több mindenből adunk tizedet, mint kéne. Hogy lehet ránk ezt mondani? Mi lennénk gonoszok? Amikor meg akarjuk csak tartani a törvényt? Hát hogy lehet ránk ilyet mondani? Éppen mi? Dehogy, mi csak az Istent védjük. És micsoda erő és micsoda pokol a gonosz képmutatást. Szinte a szíve megszakad az embernek, és én is így éreztem, amikor olvastam ezt az igét, hogy a szíve megszakad az embernek ezt a rettenetes börtönt látva. Hogy rá se döbben, hogy börtönben van. Kifelé ragyogó képmutatás, befelé pedig rabság és gyilkosságig elmenő gyűlölet. Bármi történik, gyilkosságig elmenő gyűlölet. És Jézus ezzel nem foglalkozik, hanem először a beteg emberen figyel. Belép a zsinagógába, ezt a beteget észreveszi, vele foglalkozik, és nem csak a farizeusokkal. Persze nekik is szükségük lenne gyógyulásra, de Jézus őket ebbe az állapotukba nem tudja meggyógyítani, amíg össze nem törnek valóban az Isten színe előtt. Olyan falak vannak bennük Jézus Krisztus felé, hogy képtelenek vele igazán találkozni. És erre vigyázzunk nagyon-nagyon, kedves testvéreim, nehogy ilyenek legyünk, nehogy bárki felé gyűlölettel, féltékenységgel a szívünkbe hallgassuk az igét, úgyhogy közben talán kedvesen mosolygunk. Mert sajnos így is lehet, jó példa ez a történet, és ezt vegyük nagyon komolyan. Mert farizeusként ez az ige nem mond semmit az embernek. És Jézus ott van, túllát ezen a haragon, féltékenységen, ezen nagyon-nagyon rosszul értelmezett Istenhez való ragaszkodáson, és meglátja ezt a szenvedő embert. És kedves testvérem, az ennek a mai napnak az evangéliuma, hogyha te így vagy most itt, mint ez a sorvadkezű ember, sérüléseket hordozó emberként, gyógyulni vágyó emberként, akkor Jézus is észrevesz téged ezen a mai napon. Sokan úgy érzik, hogy velük nem foglalkozik az Isten. Vannak ilyen autók, ahova igazából nem tudok rajta nevetni, így viccből ki van írva, hogy az Isten háta mögött vagy. Gondol magára, gondolom a sofőr, hogy ő az Isten, de valahogy kifejezi, az Isten háta mögött vagy. És nagyon sok ember ezt érzi, hogy az Isten háta mögött vagyok. Nem néz le rám az Isten, nem segít nekem az Isten. Mindazoknak, akik így éreznek, itt van egy nagyon nagy evangélium. Odafigyel rád az Isten. Látja a szenvedésedet. Látja akkor is, ha talán valami miatt úgy döntött, hogy még nem segít, még nem változtatja meg az élethelyzetedet, még nem ad gyógyulást, de lát az Isten, látja a te életedet, észrevesz téged ezen a mai napon. Jézus figyelme mindig azokra az emberekre irányul, akik a legnagyobb szükségben vannak. Mert Jézus Krisztusnak valami egészen csodálatos és speciális látása van. És olyan jó lenne ezt a látást megtanulni. Míg a hitükbe kemény farizeusok megbotránkoznak, és vétkesnek tartják azt az embert, addig Jézusnak egészen más látása van. Ezt olvassuk Jézusról, ezt mondja, ki az az ember közületek, akinek ha egy juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki. Igen, Jézus arról beszél, egyrészt szembesíti a farizeusokat, hogy milyen képmutatóak vagytok. Egy állatot kimentetek, egy beteg embert meg ne gyógyítsunk meg. Másrészt meg szép ez a kép, mert Jézus szinte egy verembe esett kis báránykához hasonlítja az embert. Azt mondja, én látom, hogy te úgy vergődsz ott benn, abban a sötét lyukban, mint egy bárányka, amelyik beleesett egy ilyen verembe. És számomra ezek a báránykák nagyon-nagyon fontosak. Milyen jó nekünk, hogy Jézus így néz ránk. És még egyszer mondom, kedves testvérem, ha valami fájdalom, nyomorúság van az életedben, akkor most érezd ott magadon Jézus Krisztus pillantását, aki úgy néz rád, mint egy verembe esett, szerencsétlen kis báránykára, aki számára nagyon-nagyon fontos. Úgy néz rá Jézus, képeket persze nagyon sokat használ ő is, mint egy orvos a betegre, mint egy testvér a testvérre, mint egy édesapa a síró gyermekére. És milyen jó megtanulni ezt a magatartást. Saját életemben tapasztaltam, hogy milyen jó, amikor a hozzám érkező emberekben mindig a szenvedő embert látom. És mindig azt látom, hogy azért úgy viselkedik úgy, és azért tesz úgy dolgokat, mert belül szenved. És ez a belső szenvedése, ez a belső fájdalma, ez a belső fájdalom az, ami különböző nem meggondolt, másnak fájdalmat okozó, vagy éppen gonosz cselekedetre sarkalja. Jó így látni a másik embert, hogy szenvedő ember, és nem feltétlenül érzi jó magát abba a rosszba, amit elkövet. Szenved, de gyenge változtatni, és így kell eljuttatni Jézushoz, aki igazán segíteni tud. Tudunk-e így nézni egyrészt önmagunkra, hogy én Isten báránykája vagyok, akit szeretettel figyel a mennyei atya, akitől soha nincs távol, ha azt is érzem, hogy talán nem hallgatott meg, és tudunk-e így nézni a másikra is, hogy ő is egy szenvedő bárányka. Pontosan tudjuk, hogy ez a bárányka mondjuk, ha ott len van, és mondjuk 2-3 beesik egy verembe, akkor biztos próbálnak menekülni, pánikba esnek, és a pánik közben lehet, hogy egymást rugdossák, egymásra rátaposnak. Így van nagyon sok ember is a szenvedésben. És Jézus ezt látja. És azt mondja Jézus, hogy itt van nagyon sok szenvedő bárányka. Itt vannak a farizeusok, akik szintén börtönben vannak, és szenvednek a verembe. És itt van ez az ember, de van egy nagyon nagy különbség. Ez az ember, ez valamit akar tőlem. Ez az ember, ez meg akar gyógyulni. Nem úgy, mint a farizeusok. És jön Jézus, és megkérdezi, hogy ha ennyire okosak vagytok, akkor válaszoljatok, szabad-e gyógyítani? És a farizeusok nagyon okosak voltak, egyből érezték, hogy ez nem egy könnyű kérdés. Amikor Jézus valamit kérdez, akkor bizony nagyon sokszor nehéz válaszolni, és itt is Jézus sarokba szorította ezeket az önigaz, beképzelt, vallásos embereket. És bizony nem szóltak egy szót se. Nem olvassuk itt, hogy válaszoltak volna, hanem tudták, hogy ha azt mondjuk, hogy szabad, akkor ezzel olyan, mintha a szombat törvényét tennénk tökre. Ha azt mondjuk, hogy nem szabad, akkor viszont hát előjön a mi borzasztóan a szívtelenségünk és gonoszságunk. Azt olvassuk egy másik evangéliumban ennél a történetnél, hogy Jézus, amikor rájuk néz, akkor haraggal néz rájuk, és szomorkodik a szívük keménysége miatt. Mintha ezt mondaná, milyen emberek vagytok ti, hogy ennyire nem értitek meg az Isten akaratát, hogy ennyire szívtelenek és ennyire embertelenek vagytok. Azt gondoljátok, hogy az istenfélők különbek vagytok másoknál. Jézus azt mondja, hogy igen, szabad gyógyítani. És a mai kérdésünk az nem feltétlenül ez. Hiszen sajnos nekem nincs lehetőségem. Nem adta meg az Úristen, hogy most gyógyítsak, és ezen kéne gondolkodnunk, hogy most vasárnap meggyógyíthatunk-e valakit, vagy nem. Hanem azt kell észrevennünk, hogy ezeknek az embereknek milyen problémát okozott, hogy valami nem illeszkedett be az ő teológiájukba. És ezzel már mi is találkozunk. Mi, akik itt vagyunk, mindannyiunknak van egyfajta istenképünk, van egyfajta liturgiai keretünk, ahol jól érezzük magunkat, van egyfajta szókincsünk, van egyfajta elképzelésünk lelkészről, van egyfajta elképzelésünk bibliaóráról, istentiszteletről, és ezek mind ott vannak az életünkben. És a nagyon nagy kérdés az, hogy ezek mennyire zárnak be minket. Hogy mennyire tudunk kilépni, ha egy lelkész nem pont olyan, aminek mi valamikor elképzeltük. Vagy mennyire tudunk kilépni, ha egy liturgia nem olyan, mint aminek elképzeltük. Ha egy gyülekezet nem olyan, aminek elképzeltük. A farizeusoknak is ez volt a bajuk. És amikor Jézus Krisztus megjelenik egy-egy ilyen helyen, akkor bizony ott szétrepeszti a dolgokat. Ott valami egészen más indul el. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy lényeges kérdés az egyház szempontja számára. Mert a farizeusok a makacs hitükkel, a merev Istenhez való ragaszkodásukkal egy bizonyos időszakban nagyon fontosak voltak. Tovább vitték a hitet. Megőrizték mindenféle pogánykultusz idején, megőrizték mindenféle elnyomó hatalmak idején, de akkor, amikor megjelent Jézus Krisztus, akkor ez már akadály volt. Akkor ez már hátráltatta az Isten munkáját. És így kell észrevenni az embernek is a saját életébe, a gyülekezet életébe, hogy mikor van az a pont, amikor változni kell, amikor lépni kell. Mert ami eddig volt, az már inkább hátráltatja az Istennek a munkáját. Új dolgok jelennek meg az egyházban, a gyülekezetben, és ezeket észre kell venni, és egy lelkész számára itt van mindig a legnagyobb felelősség, hogy hogyan képes változtatni. Hogyan tud úgy új utakat elindítani, hogy ez másoknak ne okozzon feszültséget. Ezt tette Jézus Krisztus is. Mondjuk elég radikálisan tette. Elég radikálisan lerombolta mindazt, ami addig volt, és azt mondta, hogy innentől velem valami egészen új kezdődik. És ezt nem értették meg a farizeusok, és ebből volt egy óriási feszültség. Egy valaki van, aki megérti, hogy itt valami egészen különös dolog történik, és ez nem más, mint ez a sorvadkezű ember. Mert azt mondja neki Jézus, nyújtsd ki a kezed. És itt jön a legcsodálatosabb evangélium. Mert ez az ember egy dolgot mondhatott volna. Uram, ez lehetetlen. Te nem tudod, hogy én ezt hányszor próbáltam már. Te nem tudod, hányszor próbáltam már otthon kinyújtani a kezemet, de nem ment, talán meg sem mozdult. Erőtlen volt, gyenge volt, lehet, hogy már születésem óta, Uram, lehetetlen, hát mit akarsz tőlem? Most itt mindenki előtt, hogy szánalmas legyek, hogy kinevessenek, vagy talán valaki sírjon a tehetetlensége miatt. Lehetetlen, Uram, nem bírom megcsinálni. És hányan vagyunk mi is így, vagy hányan vannak itt közöttünk, akik azt mondják, hogy Uram, lehetetlensz kérsz tőlem. Amikor az életemnek olyan területére mutatsz, ahol fogyatékos vagyok, ami hátráltat engem, ami megakadályoz, hogy győzedelmeskedjek, Uram, hányszor akartam már, de nem megy. Nem bírom elhagyni, nem bírom újrakezdeni, nem bírok legyőzni. Lehetetlen, Uram, ne kérj tőlem ilyet. Csak még jobban fog fájni. Milyen sokan vagyunk mi is így az életben. Pedig Jézus mindig azt csinálja, hogy erre a területre mutat rá újra és újra. Ha ma azt mondod, testvérem, hogy nem megy, akkor előtt fog állni holnap, és azt mondja, újra itt vagyok. És ne mondd, hogy lehetetlen. Ne mondd, hogy lehetetlen megváltozni. Ne mondd, hogy lehetetlen letenni a terheket, mert én Úr vagyok mindenfele. Hisszük-e, hogy ilyen Istenünk van? Úr vagyok mindenfelett, rendbe tudok hozni mindent, nyújtsd ki a kezed, akkor is, ha soha nem ment. Gondolj arra a területre, testvére, amivel régóta szenvedsz. Talán egy gyászt nem tudsz letenni, talán gyermekednek nem tudsz megbocsátani, vagy ő nem tud neked, vagy eltávolodtatok, vagy házastársi kapcsolat, ezernyéle dolgot lehet mondani. Azt mondja Jézus, nyújtsd ki a kezed. Lehetetlen? Persze, hogy az. De azt mondja Jézus, én mondtam, és nekem nem lehetetlen. És ez az ember nem panaszkodik, nem kezdi el mesélni az életét, nem mondja azt, hogy Uram, ne kérj tőlem ilyet. Egyszerűen megteszi. És megtörténik vele a csoda. A választás az övé volt. És abban a pillanatban, amikor megpróbálta, azt vette észre, hogy valóban ki tudja nyújtani a kezét, és valóban meggyógyul az ő keze. Kedves testvérem, Jézus Krisztus így áll meg most előttünk, így mondja nekünk is, nyújtsd ki a kezed, vagy talán így nyisd meg a lelked, és engedd, hogy segítsek. Légy szabad, megszabadítalak attól, ami téged földre von, ami tönkre teszi az életed. És mondhatod, Uram, nem is tudod, hogy én milyen régóta próbálok tőle megszabadulni, és sohasem sikerült. És azt mondja az Úr, ez így van, de azért, mert egyedül próbáltad. Mert lehet, hogy az én nevembe kezdted, föllángoltál, de aztán, amikor nem sikerült, akkor már magadtól próbáltál dolgokat. Légy következetes, légy álhatatos, és velem gyere végig az úton, és akkor sikerülni fog. Isten soha nem fog olyat kérni tőlünk, amihez ne adna erőt is nekünk. És ezt vegyük nagyon-nagyon komolyan. Add hozzá erőt is. Csak merjük megvárni, amíg ezt valóban megkapjuk. Ő mindannyiunknak azt parancsolja, hogy tartsunk ki, legyünk szabadok, és engedjük, hogy betöltsön minket a Szentlélek, és éljünk egy új életet ő általa. És amikor ez megtörténik, akkor ott van a gyógyulás. És kedves testvéreim, zárásként egy gondolatot szeretnék még mondani, hogy az a gyógyulás, amit a beteg ember átélt, az Jézus Krisztus számára a halálos ítélet volt. És Jézus ezzel nem foglalkozott. És lehet, hogy mi azt mondjuk, hogy értéktelen az életünk, lehet, hogy mi azt mondjuk, hogy nem figyel ránk az Isten, de egy csodálatos mondatot találtam egy lelkésznél, ezt mondja, kivétel nélkül mindannyiunknak egy Krisztusnyit ér az életünk. Egy Krisztusnyit ér az életünk. Az Isten számára annyira fontos volt a mi életünk, hogy odaadta érte Jézus Krisztust, hogy ekkora árat fizetett érte. Gondolj bele, kedves testvérem, téged annyira szeretett az Isten, hogy egy Krisztusnyit ér az életed. És nagyon szeretem ezt a mondatot, amit már sokan idéztek, de jó újra tudatosítani, hogy ha egyedül én lettem volna bűnös ezen a földön, Jézus Krisztus egyedül értem is meghalt volna. Mert ennyire fontos vagyok az ő számára. És az ember eldöntheti, hogy ezt észreveszi, és örömmel elfogadja, vagy kimegy, és kint sötét éjszakákon elhatározza, hogy végez Jézussal. Kedves testvéreim, énekeltük, kihez folyamodjam kívület Krisztusom. Azt gondolom, hogy ezen a mai vasárnapon még inkább felragyog előttünk Jézus Krisztus nagysága, hogy mi senki máshoz nem tudunk folyamodni. Egyedül ő hozzá. Vegyük észre azt, hogy ennyire szeret az Isten, vegyük észre a másik emberbe a szenvedőt, és ha valamit mond nekünk az Isten, amire azt mondjuk, hogy ez lehetetlen, akkor is tegyük meg. mert ő velünk van, mert ennyire szeret minket, mert egy Krisztusnyit ér mindannyiunk élete. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük ezt a csodálatos és felszabadító történetet, és még inkább köszönjük neked azt, hogy mindez itt Orosházán, mindazokkal, akik itt vannak a templomba, vagy éppen templomon kívül, bármikor valósággá válhat. Nem kell hozzá más, csak alázatos hit, oda menni hozzád, elmondani, hogy Urunk, mi valóban verembe esett báránykák vagyunk, mi valóban szenvedünk, terheket hordozunk, de te segíts nekünk. És Urunk Istenünk, add, hogy amikor te segíteni akarsz, akkor ne legyünk hitetlenek, ne ijedjünk meg, hanem bátran rád hagyatkozzunk, bátran a te kezedbe tegyük le egész életünket. Amen.